A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitharkita.ro.
Szülőföldön okosan, mert a földnek lelke van. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Utak javításáról és karbantartásáról, hótalanításról, a megyét érintő fejlesztési projektekről, beruházásokról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond. Tiszteltel köszöntöm, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy idejött Marosvásárhelyre a stúdióba.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Kezdjük a parajdi helyzettel, elnök úr. Megyei tanács nemrégiben 100 000 lei értékre vásárolt belépőjegyet a parajdi wellness gyógyfürdőbe, így is próbálva segíteni a túlélését az intézménynek. Mi a helyzet? Most Parajdon látjuk, hogy menesztették a Szárom az országos sótársaság vezetőségét, de ezzel még sajnos a probléma nem oldódott meg.
A parajdi nagyon-nagyon összetett probléma, és ez abból is látszik egyrészt, hogy milyen nehezen történnek lépések a megoldás irányába, és mennyivel nehézkes bármilyen apró dologban előrelépést elérni. Annyiban helyesbítenék, hogy nem a megyei önkormányzat vásárolta, hanem a Visit Hargita vásárolta ezeket a belépőjegyeket, és ez abból a 190 000 lejből, amit Parajd turizmusának megsegítése érdekében történő gyűjtésből érkezett a Visit Hargitához. A 190 000 lej érkezett eddig a pillanatig, és ebből 100 000 lej úgy döntöttünk közösen, hogy a Parajdi Wellness központot segítjük meg, azért, mert eléggé nehéz helyzetbe került amiatt, hogy a Parajdi Wellness a vészhelyzet idején azért több mint 2,5 hónapot be volt zárva, önhibáján kívül emiatt elesett a bevételektől is, és azt szeretnénk megelőzni, hogy a Parajdi bánya után Parajd második legfontosabb, ha lehet ezt így nevezni, turisztikai szolgáltatója, a wellness központ is erre a helyzetre jusson, hogy be kelljen zárjon, mert veszteséggel nem tud egy önkormányzati cég hosszú távon működni. Azt kértük az ezzel párhuzamosan a Parajdi wellness vezetőségétől, hogy üljenek le, és talán ez a helyzet megfelelő arra is, hogy a Parajdi Wellness a helyi turizmusban zászlóvivő szerepet vállaljon magára. Ugye a krízisről azt mondják, hogy a krízisben a problémát és a veszélyt is kell érzékelni és észlelni, de a lehetőséget is. És az, aki a lehetőséget megragadja, az hosszú távon ebből profitálni tud. És hogyha a helyi wellness tud a helyi vendéglátósokkal, szállástulajdonosokkal egy olyan együttműködést kialakítani, amivel kedvezményes áron tud wellness belépőket adni a helyi szálláshelyi tulajdonosoknak. Ezáltal a szálláshelyi tulajdonosok nem csak szállást tudnak értékesíteni, hanem szállást és szolgáltatást, wellness szolgáltatást, akkor gyakorlatilag el tudjuk azt érni, hogy azok, akik Parajdra jönnek, nem csak a szállás miatt, vagy nem csak a wellness szolgáltatás miatt jönnek, hanem a kettőt ötvözik, és így akár több napot is tudnak Parajdon eltölteni. Nyilván ez hosszú távon, mert azt is kell látnunk, hogy a Parajdon a turizmus az bezuhant, amióta a bányakatasztrófa megtörtént, és ez jelen pillanatban óriási nehézségeket jelent a helyi közösség számára, a családok számára, akik akár a bányászatból, akár a Parajdi sóbányához köthető turisztikából, vagy turisztikai szolgáltatások nyújtásából építették fel az életüket, és most ez egyik pillanatról a másikra megszűnt. Próbálunk kormányzati szinten is, és a kollégák, akik a kormányzatban dolgoznak, próbálnak előrelépéseket tenni. Nekem az a meggyőződésem, hogy 3-4 év múlva Parajd ismét vissza fog tudni kerülni arra a látogató számban mérhető helyre, amin volt a bányakatasztrófa előtt. Nyilván ehhez összehangolt és konkrét lépésekre van szükség. Vannak előkészületek a bizonyos parajdi vállalkozói kör részéről is. Vannak tervek és előkészületek a sóvállalat parajdi vezetősége részéről is, és nyilván turisztikai szempontból pedig 2027 a gasztronómia éve lesz, és Hargita megye Európa gasztronómiai régiója lesz, arra is tervezünk Parajdra több olyan eseményt, ami oda tudná csalogatni a turistákat.
Ebben a pillanatban látnak esélyt arra, hogy újra elkezdődjön a sókitermelés? Nyilván nem a mostani helyen, hanem más helyen?
Ez egy, azért gondolkodom most, mert nyilván én nem vagyok ebben kompetens, hogy válaszoljak azért, mert nincsenek nekem erre megfelelő információim. Erre megfelelő információi a sóvállalatnak vannak. Én, amit az ott dolgozó emberektől, vezetőktől hallottam, nem valószínű, hogy a közeljövőben a só kitermelés az el tud indulni Parajdon. Arra vannak elképzelések, hogy a jelenlegi bányától távolabb és a vízszint teteje fölött kezdődően egy akár 6000 négyzetméteres turisztikai szempontból látogatható csarnokot nyitni. Erre vannak elképzelések, de ahhoz, hogy addig eljussunk, hogy gyakorlatilag megkezdődik ennek a csarnoknak a létrehozása, addig szükséges környezetvédelmi szempontból is, illetve több olyan szakmai, szakértői szemből is megvizsgálni az illető lokációt, hogy az rendben legyen és biztonságos legyen. De ez egy, tehát a jövőben 2027-re realizálódhat az, hogy elindulnak akár munkálatok, hogyha minden rendbe megy.
Én egyébként mit mondanak a turisztikai szolgáltatók, valóban katasztrofális volt ez a nyár Parajdon?
Igen,
turizmus
igen,
szempontjából?
Egyértelműen.
Utak javításáról és karbantartásáról, hótalanításról, a megyét érintő fejlesztési projektekről, beruházásokról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Még egy annyit a parajdi témához, Zsé Ilona írja SMS-ben. Jó napot kívánok, a Száron vezetőjének utólagos menesztése eső után köpenyeg. A nagy kérdés, hogy ki kerül a helyébe, aki valóban a szívén hordja a parajdi sóbánya sorsát és jövőjét. Hát ezzel egyet érthetünk.
Nem értek teljesen egyet, mert egyrészt arról beszéltünk, és azt látjuk és tapasztaljuk is az emberekkel beszélve, hogy az állam és az állampolgárok között, legalábbis az állampolgárok részéről van egy bizalomvesztés az állam és az állami intézmények iránt. És az, ami Parajdon történt, hogy ha már van egy katasztrófa, akkor párhuzamosan két feladata van az államnak. Főleg egy ilyen állami vállalkozás és állami kincs vagy vagyon vesztés területén vagy. Az az egyik feladat, hogy a felelősöket beazonosítani és felelősségre vonni. Ezt azért, hogy ne erősítsük tovább azt a szakadékot, vagy azt a bizalmi deficitet, ami érzékelhető az állampolgárok részéről az állam irányába. Tehát vissza kell állítani a bizalmat, és ezek olyan lépések, amivel ha később is, de azt mutatja ez az állam, hogy azért nem történhetnek meg bármilyen dolgok, következmények nélkül, és ebben, hogy eljussunk eddig, ez többszöri próbálkozásra sikerült. Először tehát ebben óriási szerepe volt Kelemen Hunor szövetségi elnöknek, Táncos Barna miniszterelnök helyettesnek, Antal Lóránc szenátornak, és az RMDSZ-nek, a bukaresti és a ezen belül a kormányzati csapatának, hiszen nem engedték azt, hogy a napirendről ezt a témát levegyék. Mert volt erre kísérlet. És igen, az volt az első lépés, hogy az sem elsőre, de elérni, hogy a vízügy országos vezetőjét menesszék, most pedig a Száram országos vezetését, tehát a CSEA-t, ahogy mondják, az igazgató tanácsot, bocsánat, köszönöm, és ezután még következnek felelősségre vonások, és amikor az RMDSZ kongresszusára Miruc miniszter, a gazdasági miniszter eljött, és ott találkoztunk, akkor nekem ő jelezte, hogy két héten belül konkrét lépéseket fog tenni, mert most már ő is azzal szembesült, hogy megpróbálta felszólítani először a lemondásra a vezetőséget, a vezetőség megrázta a vállát, és azt mondta, hogy hát nem. Tehát ez is milyen dolog, amikor egy jogállamban élünk, egy demokratikus állami berendezkedésben, hogy a miniszternek a szavára úgymond csípőből visszatüzel a Száram. Ez nincs rendben. És ő mondta, hogy végre megtalálta azt a módozatot, amivel törvényesen el tud járni, és meneszteni tudja a korábbi igazgatótanácsot, és hát akkor hittem is, meg nem is, mert ugye ez már többszöri nekifutás volt, ez egy kellemes meglepetés volt, hogy tényleg megtörtént ez a lépés, és nyilván itt nem kell megállni, de ez az egyik része. És ez az üzenete ennek, hogy az RMDSZ nem engedi azt, hogy egy következmények nélküli országba kelljen éljünk. Ez fontos az állampolgároknak, hogy érezzék azt, hogyha valaki hibázik az állam részéről, akkor annak lesz következménye is. Mert hogyha egy egyszerű, mindennapi állampolgár hibázik, akkor az rögtön érzi a felelősségét, mert az állam rögtön felelősségre vonja. Tehát akkor vonja saját magát is, vagy a saját intézményeit is felelősségre az állam. Ez egy fontos dolog, és ebben az RMDSZ az első pillanattól kezdve következetes volt, és én köszönöm a kollégáknak, hogy nem engedték magukat eltántorítani emelőtt. És a másik lépés, amin kell dolgozni, az, hogy ezt a gazdasági és megélhetési válságot, problémát, amit okozott ez a katasztrófa, erre megoldásokat találni középtávon, és visszaemelni Parajdot arra a szintre, ahol ismét meg tudnak a Parajdon élő családok élni a turisztikai szolgáltatóiparban.
Másik téma, havazott már többször is idén ősszel, Hargita megye magasabban fekvő területein van szerződés a hótalanítás a megyei útszakaszokra, bár azért sajnálattal láttuk az elmúlt télen is, hogy hát sajnos nem sok havat kellett takarítani az utakról.
Mi ennek örülünk azért, mert minél több hó hull,
hát az utászok, igen, de
minél több hó hull, annál többe kerül a takarítás, de igen, ma kötjük meg a szubszekvens szerződéseket, az alszerződéseket, meg keretszerződéseink vannak a hótalanításra. A hétfői testületi ülésünkön elfogadta a testület azokra az útszakaszokra, megyei útszakaszokra, ahol nincs nekünk egy magánvállalkozó a szerződésünk, keretszerződésünk, valami miatt kimaradtak. Elfogadtuk azokat a határozatokat, amivel odaítéljük az illető utak hótalanítását a Hargita megyei útkezelő vállalatnak, ami a megyei önkormányzatnak a saját útkezelő vállalata. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a mai nap aláíródik minden szerződés, és innentől kezdve törvényes kötelezettségének a megyei önkormányzat eleget tett, ami az utaknak a közlekedés biztonságát illeti téli időszak idején. Az egy érdekes dolog, hogy Romániában törvény szabályozza a telet. Ezt most picit ironikusan mondom, de november 15-én kezdődik, és március 15-én jár le. Ez nem azt jelenti, hogy ha azelőtt havazik, akkor nem tudunk közbelépni, de ez erre az időszakra lehet a folyamatos készenlétet fizetni és elszámolni, és ez az időszak az, amikor napi szinten, hogyha havazik, olyanok a meteorológiai előrejelzések, akkor a hótalanító vállalatok közben lépnek és takarítják az utakat, sózzák az utakat. Tegnap este már, és tegnap éjszaka már közbe kellett lépnünk a Hargitafürdőn. Tegnap este Bós Béla, a polgármester úrral egyeztettünk, és a város kisegítette azért, hogy a közelebb lévén Hargitafürdőhöz megjárták a Hargitafürdő utat, de éjjel 3 órakor már sószorú autót küldtünk, és reggel már csúszásmentes és biztonságos közlekedés várhatta azokat, akik reggel Hargitafürdőről befele jöttek, illetve azokat a csíkszeredai, főként csíkszeredai embereket, akik Hargitafürdőre kifele mentek.
Igen, egyébként mikor indokolt, hogy elinduljanak a hótalanító autók? Mert bizony tavaly télen, igaz, hogy Maros megyében láttam ilyet, hogy teljesen száraz útra szórták a sót.
Hát ezt,
tudjuk, hogy november 15-én kezdődik, március 15-ig. De...
Igen, erre megvannak a törvényes szabályozások, hogy mikor és milyen formán kell beavatkozni téli időszakban. Az, hogy száraz út tűnhet úgy, hogy száraz út, viszont arra is kell figyelni, hogy ne fagyjon fel az út, mert ha felfagy, onnantól sokkal nehezebb csúszás mentesíteni. Mi, amit kérünk minden tehát éjszakánként éjjel 3 vagy 4 óra és reggel 7 óra között meg kell járni a megyei utakat sószóróval. Megvan, hogy milyen arányban kell a sót és a homokot keverni, ebbe én most nem mennék bele, mert nem értek hozzá, de erre megvannak a szakemberek és megvannak a szabványok, és éppen ennek az a lényege, hogy a téli éjszakai fagyokat és a fagy által okozott vízfagyásokat az úttesten, azokat annyira meglazítani egy ilyen hajnali beavatkozással, hogy reggel, akik indulnak iskolába, munkába, azok biztonságosan tudjanak közlekedni. Illetve megvan, az is szabályozva van, hogy amikor ilyen intenzív, erős havazás van, akkor milyen időszakonként kell hókotróval eljárni az útszakaszokon. Ezt mindig elmondjuk, és úgyis addig van probléma, ameddig a közlekedő autóvezetők is hozzászoknak a téli viszonyokhoz, mert télen nem lehet olyan útviszonyokat kialakítani, mint ősszel vagy tavasszal. Tehát arra figyelni kell, hogy a téli időjárási viszonyoknak megfelelően sebességkorlátozásokat tartsuk be, és sokkal nagyobb odafigyeléssel közlekedjünk a közutakon.
Elnök úr, az önkormányzati testület tudomásul vette a költségvetés kiegészítést, amely most történt meg.
És ami az elmúlt 12-13 évben, legalábbis amióta én megyei tanácsos, illetve alelnök meg elnök vagyok, először negatív előjelű, tehát mínuszos.
Igen, tehát akkor csak érződik a hatása bizonyos megszorító intézkedéseknek, de ha már utaknál tartunk, jutott idén pénz megyei útszakaszok felújítására, javítására?
Idén a legnagyobb beruházásunk a Székelyudvarhely-Székelykeresztúrral összekötő megyei útnak a teljes felújítása, és ementén bicikli útnak a kiépítése, meg ezen az útszakaszon a hidaknak, amit még nem újítottunk fel, mert ugye a Dés-Falvi hidat már korábban megépítettük, de a többi hidat felújítottuk, vagy újra építettük, támfalakat építettünk, meg járdákat alakítottunk ki. Ez a nagy beruházás, ami kormányzati programból volt részben finanszírozott, és ez foglalta le a megyei önkormányzatnak a költségvetésének a nagy részét. Azért mondom ezt, mert ez kivitelezési szerződést is kellett módosítanunk, ami egy értéknövekedést hozott magával, és hát azt tapasztaltuk, hogy amikor ilyen több településen megy át a megyei út, akkor ott számos olyan előre nem látható igények merülnek fel az állampolgárok, az ott élők részéről, amiket meg kellett próbáljunk orvosolni. Most mondok egy példát, csak valamikor augusztus és szeptember hónapban 350 új kapu behajtót vagy beállót kellett kialakítanunk az útszakasz mentén, amit kértek a helyi lakosok, és ami nem volt benne a tervbe, és ezek mind-mind olyan költségnövekedést okoztak, amivel gyakorlatilag szinte 190 millió lej, vagy 190 millió lej környékére emelkedett meg az összértéke a beruházásnak, ebből 140 millió lejt plusz az értéknövekedésnek egy bizonyos részét a fejlesztési minisztériumtól várjuk, de hát nyilván július 19-én megszületett az a döntés, mivel a fejlesztési minisztert és a minisztériumot a kormány, a pénzügyminisztérium források nélkül hagyta, hogy ezeket a beruházásokat meg kell állítani, mert nincs ahonnan finanszírozni a további kivitelezést. Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mi a munkálatot nem állítottuk meg, nem kellett megállítsuk, mert a munkálat már arra 95-96%-ban elkészült, és ez azért jó, mert nem tudom, hogy van-e olyan munkálat Hargita megyében, de ilyen nagy mértékű biztos, hogy nincs, amit a kormányprogramból, az Engelszeleni programból meg tudtunk valósítani, és ez a kormányzati megszorítás nem érintette. Amit érintett viszont a kifizetést, és emiatt a megyei önkormányzat anyagi szempontból nehéz helyzetbe is került, de ez a közlekedő embereket, az ott élő lakosokat nem érinti szerencsére.
Azt írja Katalin SMS-ben, szégyen, ahogy Gyergyószent Miklóson néznek ki az utcák, az utolsó kicsi székely faluban is jobb a helyzet. Katalin írja, hát ez a helyi önkormányzat hatásköre.
Én beszéltem többször Nagy Zoltán polgármester úrral, és látom azt, hogy az RMDSZ-es többségű testület, illetve a polgármester dolgozik azon, hogy azokat a beruházásokat, azokat a megnyert pályázatokat, amelyeket még a korábbi polgármester indított el, azt be tudják fejezni. Nincs könnyű helyzetben most Gyergyószent Miklós városa sincs, anyagi szempontból, ahogy nincs könnyű helyzetben egyetlen egy helyi önkormányzat sem. Tehát, hogyha megnézzük akár Székelyudvarhelyt, vagy megnézzük akár Csíkszeredát, vagy a megyei önkormányzatot, akkor látjuk, hogy most az év vége fele főleg így minden nap egy küzdelem annak érdekében, hogy ne kerüljünk fizetésképtelenségi helyzetbe.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Tisztelt elnök úr! Ön az előbb azt mondta, hogy hát vissza kell az állam nyerje a bizalmat a lakosság részéről, amit elveszített. Hát erre egy nagyon jó példa volna, és törvény volna, hogy meghoznák azt a törvényt, amit a pár évvel ezelőtt elkaszáltak, nevezetesen azt, hogy a közalkalmazottaknak és a bíráknak a felelősségvállalása a tetteikkel kapcsolatban. Mert ha ez a törvény meg lett volna, talán már az illető száron meg a vízügyes igazgató urak a vádlottak padján lennének, és nem csak ők, nagyon sok polgármester is, akik akadályozzák és meg nem teszik lehetővé, hogy az arra jogosult személyek megkapják a birtoklevelet, és ne soroljam, ön nagyon jól tudja, jobban tudja, mint én, hogy milyen igazságtalanságok történnek. Na, ha ezek megszűnnének, akkor valóban vissza lehetne nyerni a lakosságnak a bizalmát. És én ezt szeretném megérni, hogy bizalommal lehessen fordulni az illető szervekhez, személyekhez, és megoldják a dolgot úgy, ahogy a törvény azt előírja.
Köszönöm, igen, köszönjük szépen.
Erre válaszolnék, nem tudom pontosan mire gondolt a tisztelt hallgató, viszont a közalkalmazottak és a választott tisztviselők, vagy tisztségviselők, mint például a polgármesterek, vagy akár a megyei tanácsi elnökök, mi büntetőjogilag és anyagilag is felelősségre vonhatóak vagyunk a döntéseink miatt, amiatt, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Azt gondolom, hogy ebben nincs kérdés, vagy nincs olyan dolog, ami ebben kívánnivalót hagy maga után, hiszen én, hogyha bármit törvényeknek nem megfelelően végzek, vagy a kollégáim a megyei önkormányzatnál, akkor ezt van egy jó pár olyan ellenőrző szerv, ami, hogyha ezt kimutatja, és folyamatosan akár számvevőszék évente ott van a megyei önkormányzatnál és a többi helyi önkormányzatnál megvizsgálják, és amennyiben nem tartottuk be a törvény előírásait, először pénz megrovásban részesülünk, és hogyha olyan hibákat észlelnek, ami büntetőjogilag is problémákat vet fel, vagy büntetőjogilag is büntethető, akkor ezt szabadságvesztés terhe mellett is felelősségre vonnak bennünket. Úgyhogy ebben a tekintetben én nem érzem azt, hogy a helyi önkormányzatoknál lenne a probléma, és ez abból is látszik, hogy a lakosságnak...
De akkor a száron vezetőségével...
A lakosságnak a legnagyobb bizalmi indexe az a helyi önkormányzatokban. A Száromnál lassan megy, de higgyék el, hogy ott is megy, mert feljelentések történtek. A Szárom az egy állami vállalat, amiben egy részvénytársaság, amiben többségi tulajdonos az állam, és a részvénytársaságoknak a működése és a döntések meghozatala közigazgatási szempontból, vagy procedurálisan nehézkesebb, hogyha azok, akik az államot képviselik, azok nem feltétlenül szeretnék ezt elérni. Tehát ez volt a Szárom esetében, de higgyék el, hogy a Szárom esetében is pont fog kerülni a mondat végére előbb vagy utóbb.
Imre írja SMS-ben, jó napot kívánok! Október 8-án kérdeztem az elnök úrtól a büdös fürdői helyzettel itt a rádióban. Tetszett ígérni, hogy közben fog járni az elektrika felé a transformátor és közvilágítás ügyében. Van-e fejlemény? Imre írja.
Nem kaptam még választ az elektrikától. Rá fogok térni most, hogy végzünk, akkor fel fogom hívni az igazgató urat.
Igen, másik Zsuzsanna írja, jó napot kívánok! Fejlesztési program keretében közel 10 éve ígéri a marosfői vízhálózat befejezését a Vaslábi önkormányzat. Mikorra várható a normális vízellátás befejezése? Zsuzsanna írja.
Ez egy helyi beruházás, amiben megye önkormányzatnak nincs rálátása, sincs és nincs jogköre is. Amennyiben a vaslábi polgármester, vagy az alpolgármester, vagy az önkormányzat kér segítséget, akkor a jövedelemadóból visszaosztandó összegekből valamennyivel tudunk segíteni, de hát nyilván ez egy olyan kérdés, amit hogyha Angel Salini, tehát kormányzati programból nyertek beruházást, akkor valószínű, hogy ez is most átütemezésre került, és lassabban fog majd megvalósulni. Én azt láttam, hogy a tavaly egy új csapat állt fel a község élén, nekem a polgármester úr volt kollégám a megyei tanácsban, tehát tanácsos volt, és én úgy láttam, hogy ő egy gyakorlatias ember, bízom benne, hogy ha a dolgok és a körülmények segítik, akkor haladni tud ebben.
Márton írja, nincs pénze az államnak, miért nem kobozzák el a vagyonukat azoknak a volt vezetőknek, akik ide juttatták az országot?
Nem tudom, hogy erre én nem tudok válaszolni.
Igen, ez inkább egy költői kérdés. De valóban
igen, ha elindulunk, igen, én értem, hogy értem a dühöt, és jogos a düh, arra azért vigyáznék, hogy ilyen vagyonelkobzásokba menjünk politikai alapon, mert politikai döntések sorozata juttatta ide ezt az államot, mert akkor jön egy következő kormány és elkobozza a korábbiaknak a vagyonát, és akkor gyakorlatilag egy olyan sötét múltat hozunk ismét a jelenbe, ami a vagyonelkobzásokból fog állni politikai alapon. Az viszont igaz, hogy van erre egy ilyen szakifejezés, hogy fiskális alkoholizmus. Tehát a korábbi kormány 2023-tól, miután kiszorították az RMDSZ-t a kormányzatból, akkor elkezdődött egy olyan fiskális alkoholizmus által vezérelt tevékenységi sorozat, ami egészen a tavaly decemberig tartott, és miután Én emlékszem, hogy visszakerültünk a kormányba, akkor meg is lepődtünk, hogy milyen hiányt halmoztak fel ilyen rövid idő alatt. Ugye a fiskális alkoholizmus azt jelenti, hogy a ráció, ahol megállt parancsolna, ott a költekezésre nem áll meg a kormány, és ez történt gyakorlatilag. És ugyanúgy, mint az alkoholizmusból a másnaposság, a kigyógyulás egy fejfájással jár, ugyanúgy vagyunk mi most a fiskális alkoholizmusból való kilábalásban, ahol fáj nekünk.
Csak itt sokáig fog fájni a fejünk, azt hiszem.
Reméljük, hogy azért következő évben, vagy 2027 elejére már annyira rendbe lehet szedni ezt az országot. Nyilván ahhoz arra is van szükség, hogy koalíciós partnerek ne folyamatosan vitatkozzanak, hanem hozzanak már reformokat, mert csak vágásból, meg emelésből nem lehet országot építeni.
Egy újabb hallgató van a telefonalban. Jó napot kívánom!
Jó napot kívánok, üdvözlöm! Az Etőt, az elnök urat, Csaba vagyok. Egy olyan kérdést szeretnék kérdezni, hogy a az útkarbantartásról beszélünk, hogy a felső boldogfal a kínos közötti fáknak a levágása, mert vannak elég sok helyen benőve fák, most jön a tél, az meg megnyomja még jobban, és kamionokkal elég nehezen lehet közlekedni.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a jelzést. Meg fogom kérni az útkezelő vállalatot, hogy menjenek végig ezen az út szakaszon, és nézzék meg, hogy melyek azok a vegetációnak melyek azok a részei, ahol a megyei önkormányzat közbeléphet, és hát ha tudunk még a tél előtt egy kis segítséget, egy kis közbelépést megejteni.
Igen, és itt közben visszatérő téma, parajdi témánk, azt írja István SMS-ben, bizony kedves urak, az aranybánya idejében sok tisztes család elmondta, hogy milyen szállás és vendéglői árak voltak, remélem jó tanulság lesz a sajnálatos katasztrófa, István.
Nem értek teljesen egyet, de elfogadom Istvánnak a véleményét, azért nem értek egyet, mert sokan vannak, akik azt mondják, hogy hát ugye a székely termékekről is azt mondják, hogy drágábbak. Akkor, amikor nekünk a turizmusban éppen ez az egyik problémánk, hogy szégyeljük megkérni a minőségnek az árát. Nem azzal van baj, hogyha valaminek magas az ára, azzal van baj, hogy a minőség nem éri utol azt az árat értékben, amit megkérünk tőle. Ebben nyilván vannak olyan kritikák, amik jogosak, vannak olyanok, amik nem, de én azon a véleményem vagyok, hogy ne spórolni a turizmusban, hanem minőségi szolgáltatásokat nyújtani, és azért pedig megfelelő áron értékesíteni.
Egy másik kérdés szintén a bánya ügyében. Tessék mondani, elnök úr, miért nem volt partner az RMDSZ egy parlamenti vizsgálóbizottság felállításában a parajdi sóbánya ügyében? Mert a Táncos Barna miniszterelnök helyettes úr is válaszolt, nem ebben a kontextusban, de hogy egy parlamenti bizottsággal tulajdonképpen jó mélyre elássák az ügynek a
megoldását. Hát igen, azt szokták mondani, hogy amit nem akarsz megoldani, arra hoz létre egy bizottságot. Most azt is meg kell nézni, hogy ez a parlamenti vizsgálóbizottságot kik kezdeményezték. Tehát ezt az AUR és az SOS kezdeményezte, és az attól azért a parajdi embereket meg szerette volna védeni az RMDSZ, hogy amellett, hogy van egy emberi mulasztás és hanyagság miatt egy katasztrófa helyzet alakult ki, hogy még oda küldjünk egy Simeont vagy egy tanászet, aki utána elkezdi nézegetni, hogy melyik turisztikai egységre milyen nyelven van, mi felírva, és teljesen más irányba vigyék el ezt az ügyet. Tehát, hogy ezt is kell látni ebben.
Igen, és apropó utak, László írja, elnök úr, a megyei úttest és a megépített járdák között megmaradt sávnak ki a gazdája? Kérdem azért, mert azon a sávon van sár, gaz, gödör, szemét, stb. László.
Ez településen belül, mert gondolom ott van járda. Igen. A helyi önkormányzatnak a felelőssége településen belül a sáncoknak a tisztántartása, viszont nagyon sok helyen nagyon jól együttműködnek a lakók is, hiszen a lakóknak is az az érdeke, hogy a saját portájuk előtt a földsánc az tisztán legyen tartva, mert hanem megállott a csapadék, és egy pár nap után már érdekes szagokat is észlelhetnek.
Igen, és apropó hulladék, sok éve már, hogy fejtörést okoz a megyei önkormányzatnak is a megyei hulladék gazdálkodási rendszer. Mikor lesz egészében működőképes, vagy van esély rá a közeljövőben, hogy beinduljon a szolgáltatás?
Én abban reménykedek, hogy jövőre be tudjuk indítani, ezt azért is mondom már bizakodóban, mert pénteken volt a gyűjtésszállításnak a licitjének a határideje, és van jelentkező arra, hogy egész Hargita megye minden településéről a gyűjtés, a hulladék gyűjtésszállítást vállalják. Tehát most az ajánlatnak az elbírálása zajlik, és valamikor tavasszal szerződést is kellene kössünk ez alapján. Mi kértük az Európai Ügyek Minisztériumától, kértük, hogy egy évvel hosszabbítsa meg a pályázatnak a lezárásának a határidejét, hiszen most 2025. decemberre lenne a pályázat lezárási időpontja. Mi abban a fázisban vagyunk, hogy egy év hosszabbítást kérhetünk, és ezt meg is tettük. Pár héten belül meg is kellene kapjuk a minisztériumtól a választ, egyeztettünk már velük, és pozitívan álltak a kérésünk mellé. Illetve hát a remetei hulladék lerakó az már egy éve működik, vannak tapasztalataink onnan, úgyhogy igyekszünk megoldani jövő évben azt, hogy egész megyében integrált módon történjen a hulladék gazdálkodás, ne csak gyűjtés és szállítás és lerakás legyen, hanem gazdálkodás. Ebben pedig a megye lakosságának a hozzáállására, a támogató hozzáállására is szükség lesz. Azért kerültünk oda, hogy most járt le csak a licit, mert tavasszal megállítottam a dokumentációnak az előkészítését, és kértem a hulladékos fejlesztési társulás munkatársaitól, hogy dolgozzák újra a feladatfüzetet oly módon, hogy mindent, amit meg lehet tenni törvényesen, tegyük meg, hogy a lakossági ár az minél alacsonyabb legyen. Ez megtörtént, és ez alapján írták ki az új közbeszerzési eljárást. Nyilván így sem lesz egy nagyon alacsony ár, de ahhoz képest, ami lehetett volna, szerintem jóval elfogadhatóbb lesz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Hargita megye tanácsának elnöke, Bíró Barna Botond volt. Elnök úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget.